Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. zsoltárunkat, a 42. zsoltárnak az első versét. A 42. zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk. Hálát adva neki énekeljük a 264. számú dicséretünk, mind az öt versét. A 264. számú dicséret első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Közben elmondom, hogy az új énekeskönyv, a kék is kint van a padokon, de most azt nem használjuk, a nem kékben keressük az énekeket. 264. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Ötvenhetedik kérdés. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. 58. kérdés. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljon.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, a negyedik rész 12. versétől kezdve a 20. versig így. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottok meg, hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra a fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennem a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással állunk meg előtted ezen a vasárnapon is. Hálát adunk azért, hogy megtartottál bennünket, hogy megőriztél. Köszönjük neked azt, hogy úgy állhatunk most itt, hogy mindannyian hitvallást tehetünk, és hogy örvendezhetünk gyermekeink, unokáink előtted való hitvallásának. Köszönjük, Urunk, hogy gondoskodtál mindarról, hogy az evangélium megérintsen bennünket. Hálásak vagyunk a sok bizonyságtételért, amely előttünk van, amellyel elkísértél bennünket, és amellyel megajándékoztál. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk az élet mindennapjaiból, előtted elcsendesedhetünk, rád figyelhetünk, és azzal a reménységgel nyithatjuk meg füleinket a te igéd előtt, hogy a hitünket tudod növelni, és növekedni tudunk a hitben, és hogy a te áldásod elkísér, békességet körülvesz. Urunk, így hívunk és várunk téged a te kegyelmedből, hogy állj mellénk és szereteteddel kísérj el. Ugyanakkor megvalljuk neked a mi bűneinket, vétkeinket, hiányosságainkat, amelyben nem a te dicsőségedre éltünk, szóltunk, cselekedtünk, vagy éppen hallgattunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megbocsátottál nekünk, és így, mint bocsánatot nyertek, mint gyermekeid, mint az ígéret örökesei jöhetünk most is hozzád. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket a te szent lelked erejével, a mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk, a 25. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 25. Zsoltárnak az első versét, és miközben énekeljük, szeretettel ajánljuk a gyermekek számára a gyermek Isten tiszteletet. Most úgy lesz, hogy amikor odaér az Isten tisztelet, hogy majd következik a konfirmáció, lent van egy tévé, amin megy a közvetítés, és a testvérek is fel tudnak jönni az Isten tiszteletre, tehát bátran lehet menni. Azért mondom, ez a lemenni, feljönni, mert az alattunk levő gyülekezeti termekbe van a gyermekisten tisztelet. Az ének alatt majd azon az ajtón lehet lemenni, és mondom, akkor majd ugyanígy tudnak visszaérkezni a gyerekek. Az ének a 25. Zsoltár, szívemet hozzád emelem. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a Galatákhoz írott levél 3. részében, a 3. vers 2. felében így, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Tudom, hogy nem a felolvasott napi igéből van az idézet, hanem, ha jól emlékszem, ez a szerdai ige volt, amikor ez úgy ott maradt bennem ez a mondat, és ezen gondolkodom azóta is, szerda óta, és arra gondoltam, hogy ez lehetne az ige, ami nem csak a konfirmandusok számára, hanem mindannyiunk számára egy üzenet a mostani vasárnapon. Pál Galatákhoz írott levele tele van érzelemmel, lendülettel, aggodalommal. Az történik ugyanis, hogy ez a gyülekezet, illetve gyülekezetek, hiszen több gyülekezetről van szó Galácia tartományban, ezek a gyülekezetek megismerték az evangéliumot. Megismerték azt, amit Pál hirdetett nekik. Megismerték azt, ami a bizonyságtétel, ami az üzenet. Itt, amikor hitről beszélünk, gyakran egy kicsit ilyen mai értelemben beszélünk a hitről, és nem bibliai értelemben. Mert amikor mai értelemben beszélünk a hitről, akkor mindenki azt mondja, hogy hát nekem van valami hitem, én hiszek Istenben, de hogy ez mit jelent, ezt nem nagyon tudjuk megfogalmazni. Mármint úgy értem, hogy a gyakorlatban mit jelent. Sokan mondják, hogy a maguk módján hisznek. De mit is? Meg honnan van az a hit? Meg miből gondolják azt? Ezek mindig nagy kérdések. Amikor a Biblia a hitről beszél, az valami egészen mást jelent. A Bibliában a hit azt jelenti, hogy azt hisszük, amit az apostolok és a szemtanúk láttak, amiről megbizonyosodtak, és amit hittel továbbadtak. Ez a keresztény hit. Az összes többi az akármi lehet, de az nem keresztény hit. A keresztény hitnek pontos tartalma van, és ez a pontos tartalom az a hagyomány, az a gyönyörű hagyomány, amit ránk bíztak. Egészen pontosan, legelőször is az evangélium. Maguk, most itt a könyvekre gondolok, azoknak a tartalma. Hiszen azok, akik ott voltak, azok, akik részt vettek ezeken az eseményeken, akik ott hallották Jézust, látták, tapasztalták és hitre jutottak, azok utána valóban, ahogyan hallottuk is a csütörtöki istentiszteleten, a mennybe menetel alkalmából, azt a feladatot kapták, hogy tanúk legyenek. És valóban erről tanúskodtak. Először szóban a gyülekezetek előtt, jellemzően ezek a gyülekezetek görög nyelvűek lettek, nem a jeruzsálemi, hanem a más kis-ázsiai gyülekezetek, ott történt a tanúskodás, ezért született görögül az új szövetség, hiszen az a környezete, ahol leírták, ahol először szóban továbbadták, és később leírták, az egy görög nyelvű környezet volt, ahol az emberek görög nyelven értették egymást és kommunikáltak. Továbbadták, mert fontosnak tartották, hitelesen adták tovább, és aztán, amikor leírták, ugyanúgy továbbadás megtörtént, innen ismerjük mindazt, ami történt. És az első idők, a levelek, és az első idők az apostolok cselekedetei által ismert előttünk. És utána ugyanez történik, azóta is, 2000 éve adjuk tovább, hol pergamenen, hol kódexeken, hol nyomtatva, ahogy lehet, hol most már online is, mindazt, amit kaptunk. Amit kaptunk, amely szól az evangélium az örök életről, Isten bűnbocsátó kegyelméről, az ő szeretetéről, és arról, hogy bennünket kiválasztott és elhívott, hogy az ő népe legyünk, az a nép, amellyel szövetséget kötött, az új szövetség népe. Mi vagyunk ez a nép. Mi vagyunk ez a nép, és most is ugyanígy hangzik a feladat, és ugyanígy élünk ebben a korban, amikor megkaptuk ezt a hagyományt, megkaptuk ezt az örökséget, és ami nem csak arra való, hogy megőrizzük, hanem arra való, hogy megéljük, hogy erről bizonyságot tegyünk, és hogy megtudja a világ, hogy van megváltója. Az is a feladata a mi életünknek. Szóval Galata beli gyülekezetek körülbelül a mai Törökország, hát akkor se törökök nem voltak, se Törökország még 2000 éve, de a mai Törökországnak a fővárosa környékén lehettek, Ankara környékén ezek a gyülekezetek, akkor még nem is úgy hívták, de ez is részletkérdés. Szóval, hogy igazából ott levő gyülekezetekről van szó, nekik íródott eredetileg a levél. Megismerték az evangéliumot, megismerték azt, hogy Isten szabadító kegyelme az övék lehet. Hogy úgy kaptak üdvösséget, hogy Isten ingyen kegyelemmel megajándékozta őket ezzel az üdvösséggel. Hogy csak úgy nekik adta. Anélkül, hogy bármit tettek volna. Jézus Krisztusért, mivel hittek Jézus Krisztusban, az övék lett. Azonban nem ilyen egyszerű volt a történet, mert némelyek, akik úgy gondolták, hogy ez azért kevés lesz, hát nyilvánvaló azok, akik a zsidó népből lettek Jézus követői keresztjének, azok elmentek, vándorprédikátorok voltak abban az időben, az egy divatos dolog volt még, meg hát ugye a kereszténység legelején vagyunk, még se tanítások nincsenek rögzítve, elmentek, és elmondták, hogy hát ez nagyon szép, hogy ti hisztek Jézus Krisztusba, de hallottatok már Mózes első 5 könyvéről? Hallottatok már arról, hogy kell mindenféle törvényt megtartani? Hát milyen zsidók akartok ti lenni? Persze nyilván ők nem zsidók akartak lenni, de azok úgy gondolták, hogy akkor lehetnek igazán keresztjének, akkor lehetnek Isten gyermekei, ha ezt is megtartják. És Pál emiatt szomorkodik, hogy megismerték az evangélium szabadságát, és ettől eltértek. És közben ezért hangzik el, eszteleneknek is nevezve őket, ugye ezt nem olvastam fel az elején, nehogy félreérthető legyen a harmadik rész harmadik versének az elejét, de most olvasom. Ennyire esztelenek vagytok? Mit, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Lélekben elkezdeni. Minden lélekben kezdődött el. A Szentlélek által. Azzal kezdődött, jövő vasárnap fogunk rá emlékezni, hogy pünköstkor Jézus Krisztusról bizonyságot tett Péter, előtte a tanítványok is, de Péternek a pünkösdi beszédének a nyomán 3000-en megtértek, megkeresztelkedtek és megkapták a Szent Lelket. Úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. Ez az az esemény, amikor elindul a kereszténység, ez az az esemény, amikor megkezdődik a bizonyságtétel a világ előtt a Szentléleknek az erejével. Minden a Szentlélek erejével történt, lélekben kezdődött el. És én azt gondolom, hogy lélekben kezdődött el, aminek most itt vagyunk a tanúi, hogy 10 konfirmálnak, hogy 10 szeretnék megvallani a hitüket, hogy meg fogják vallani a hitüket előttünk. Lélekben kezdődött el, hiszen a szülők úgy érezték, mindannyian meg vannak keresztelve gyermekként, a szülők úgy érezték, hogy fontos, hogy gyermekeik Isten kegyelmében részesüljenek, és az Isten országának a tagjai legyenek. Ez a lelki gondolat volt ott így, úgy, amúgy, nem tudjuk, hogy pontosan hogyan valósul meg, mindenkinek az élete másféle, de Isten lelke munkálkodott, akárhogyan is történt, ha talán úgy érezték, hogy hát ez a hagyomány, ez a szokás a mi családunkban is ez volt a szokás mindig is, de hogy ez a hagyomány, ez a szokás, mindegy, Isten lelke munkálkodott. Isten lelke indított arra, hogy oda vigyük a gyermekeinket, hogy az övéik legyenek, hogy Isten gondoskodjon róluk, hogy megőrizze őket ebben az életben, és megőrizze az örök életben. Ez egy lelki dolog, ez lélekben kezdődött el. De nem csak a mostani konfirmandusok, hanem mindenkinek az életében, aki Isten gyermeke, lélekben kezdődött el. Valahogy olyan módon, hogy egyszer Isten szent lelke megszólított bennünket. Lehet, hogy nem akkor, amikor kicsin gyermekek voltunk a keresztelőkör, hanem máskor. Talán egyszerre, hirtelen, mindent elsöprő módon ragadott meg. Talán lassan, mint ahogy folyik a folyó lassanként, egyre inkább éreztük és egyre inkább értettük meg, hogy az övéi vagyunk. Lélekben kezdődött el. És ha lélekben kezdődött el, lélekben kell befejeződni is. Nem úgy, mint ahogy félteni kellett a galatákat, akik ugye esztelenek voltak és testben akarták befejezni. Persze, természetesen könnyen félre lehet ezt érteni, mert azt hiszük esetleg, hogy a kereszténység az egy lelki dolog. Ez igaz, hogy lelki dolog a kereszténység, és hogy akik Isten fiai, azok lélekben és igazságban imádják az Urat. Igaz, hogy az ő szent lelke az, aki erőt ad és munkálkodik, de a kereszténység az nem egy elmélet. A kereszténység nem egy elmélet, hanem egy gyakorlat. Nagyon érdekes, hadd meséljem el, hogy ezt mikor jött így elém. Volt a gyülekezetben, tehát azért volt, mert már elment a minden élők útján egy gyülekezeti tag, valamikori presbiter, ott mondjam el a nevét, Fülöp Sándornak nevezték, aki amikor, hát már jó régen, vagy közel 20 esztendeje, hogy ebben a gyülekezetben szolgálok, ez még az elején volt, az első 10 évben, alkalmanként becsöngetett, megérkezett és eljött, hogy befizesse az egyház fenntartói hozzájárulást. De az nem úgy ment csak, hogy jött és azt mondta, hogy itt a pénz, hol a papír, hanem úgy ment, hogy akkor le kellett ülni, beszélgettünk, és hát még hozzáteszem, hogy azért ezt se felejtsem el, hogy sose jött üres kézzel, volt egy kertje és néhány tojás, mindig akadt valami, amivel így kedveskedett. Ez vidéken gyakran így volt korábban, de ez nyilván másik helyzetű, így szokta meg. És ahogy beszélgettünk, mondta, hogy neki fontos, hogy befizesse az egyház fenntartói hozzájárulást, amit elhatározott, mert neki ez lelki dolog. Néztem rá, hogy hát ez mondjuk olyan pénz, az nem tűnik olyan lelki dolognak, és akkor elmesélte, hogy mit csinált, mivel foglalkozott itt a gyülekezetben. Hát régen lehetett, de ezt a kerítést, amit itt látunk, amikor építették, akkor ő éppen sofőr volt, és nagyon nehéz volt, mondom, nagyon régen volt, nagyon nehéz volt szerezni teherautót, de ő tudott hozni teherautót a munkahelyéről, meg tudta szervezni, hogy itt legyen, mert neki az, hogy megépüljen ez a kerítés, mondja nekem, az egy lelki ügy volt. Lelki ügy, egy kerítés? Hát lehet egy kerítés lelki ügy? És végül is ezt a példát akartam hozni elétek, hogy a lelki dolgok, a lelki ügyek azok nem elméleti kérdések. Az is lelki dolog, hogy a presbiterek ott fognak állni majd a perselyel, hogy összegyűjtsék azokat az adományokat, amiből a gyülekezetünk működik. Az is lelki dolog, hogy az iratmissziós asztalnál mindig ül valaki, hogy szolgáljon, hogy amik ott vannak, azokat el lehessen vinni, lehessen jelentkezni, befizetni. Annyi minden történik a gyülekezetben, mindig kapnak valami feladatot tőlem, amit meg kell csinálni, el kell végezni, számon kell tartani. Ez is lelki dolog. De az is lelki dolog, amikor az egyik presbiterünk eljön a feleségével, és rendbe teszi a környéket, és gondoskodik arról, hogy minden a helyén legyen. És lehetne sorolni a lelki dolgokat, mert lelki indítatásból van lelki dolog. Lelki dolog az, hogy mi szolgálunk az Úrnak. Amikor lélekben kezdjük el, a lélek erre indít bennünket, hogy vele legyünk, hogy ráfigyeljünk. Lelki dolog az, amikor vasárnap itt ülünk a templomban. Az egy lelki dolog, hogy eljöttünk, hogy fontos számunkra, hogy az Istennel találkozzunk. Pedig mennyi minden van mögötte megszervezni, mennyi kihívás van, inkább máshová menjünk, van egy jobb program, ami izgalmasabb lenne, de a lélek arra indít bennünket, hogy mi Istenre figyeljünk. A lélek arra indít bennünket, hogy úgy szervezzük a dolgokat, hogy találkozzunk vele, hogy figyeljünk rá, hogy együtt legyünk a testvérekkel, és együtt dicsőítsük az Istent, és együtt növekedjünk a hídben. Lélekben kezdődik el, hogy akarjátok folytatni. Amikor arról van szó, hogy testben, akkor itt nem azt jelenti a test, hogy van a lélek meg a test, és hogy ez egy különböző dolog. A testi az, ami nem az Isten szerint való. A testi az, ami nem az ő dicsőségét szolgálja. A testi az, itt egyébként egész konkrétan, itt ebben a helyzetben, amikor törvényeskedéssel akarják folytatni, hogy akkor ezt kell csinálni, azt kell csinálni, amazt kell csinálni, ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Ez nem azt jelenti persze, hogy a Bibliában ne lenne benne az, hogy Isten mit tart helyesnek. Csak hogy nem attól függ az üdvösségünk, hogy az sikerült, vagy nem sikerült. Van egy nagyon jó példa, én szeretem ezt a példát, amikor ugye ott van Jézus keresztre feszítésekor az egyik oldalon levő gonosztevő, aki beismeri azt, hogy ő megérdemli ezt a büntetést. Ez a legszörnyűbb büntetés, a keresztre feszítés ebben a korban, hogy belegondolhatunk, hogy vajon mit követett el ez az ember, hogy azt mondja, hogy ezt megérdemli. Biztos, hogy minden bíróság és minden ember azt mondaná, hogy fú, ez egy bűnös ember, ez valami rettenetes bűnt követett el. Tehát nem csak arról van szó, hogy azt gondolja magáról, vagy mentegeti magát, mint ahogy mi szoktuk, ugye a mai korban nincsenek bűnök, mai korban ez egy olyan világ, amikor azt mondom, hogy hát hogyha a törvényt nem szegtem meg, vagy nem nagyon, ugye ott is azért vannak bocsánatos dolgok, ha nem szegtem meg, vagy nem nagyon, akkor végül is én egy rendes ember vagyok. Hiszen addig, amíg más nem bántottam meg, addig nem követtem el bűnt, amíg másnak kárt nem okoztam. Csak hogy a bűn ugye nem erről szól, a bűn az arról szól, hogy Isten tetszésére éltem, vagy nem éltem. Hogy hozzáigazítottam az életemet, vagy nem igazítottam hozzá az életemet. Szóval ez az ember, itt nem kérdés, hogy bűnös. És mi történik? Megvallja a hitét, hogy ő megösszős bűnbocsánatot tart, hogy ő bizony bűnös, megvallja a bűneit, és aztán utána azt kéri Jézustól, hogy emlékezzen meg róla, amikor eljön az ő országában. És ugye ez gyakorlatilag megvallja, hogy Jézus a Krisztus, és mit mond neki Jézus? Még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát igazából az történik, hogy nem azért lesz vele a paradicsomban, mert olyan jó volt, mert állandó segélyeket szervezett meg gyűjtéseket, nem azért, mert a társadalmi igazságosság élharcosa volt, mit tudom én, mi az, ami divatos, mi az, ami elfogadható, mi az, amire ma felnézünk, még csak nem is azért, mert klímaharcot vívott, hanem azért, mert megvallotta a hitét. Megvallotta azt, hogy Jézus a Krisztus. Ez az üdvösségnek az útja. És hogy ma is ugyanez az út, ami előttünk áll, hogy mi megvalljuk azt, hogy Jézus a Krisztus. Ez lelki dolog. Ez lelki dolog, mert akkor lélekben épülünk, és lélekben akkor közösségünk van vele. Mégpedig ez az Istennel való közösség nem csak az imádságban, nem csak az ő üzenetére figyelésben, meg abban nyilvánul meg, hogy mi magunk is igyekszünk az életünk minden területén megérteni, elfogadni őt és követni, hanem abban is megnyilvánul, hogy vele asztal közösségben vagyunk. Ez a közösség egy nagyon fontos része a keresztény életnek. Nem véletlen, hogy a belépő az asztal közösségbe az a keresztelő, illetve gyermekkeresztelés esetén a konfirmáció. Az, hogy amit lélekben kezdtünk el, azt lélekben folytassuk. Hiszen a mi hitünk szerint az Úr asztalánál hit által leszünk közösségben az Úr Jézussal. Hit által leszünk közösségben az Istennel. Hit által van velünk az Úr Isten akkor. A lélekben folytatás azt jelenti, hogy megélem a hitemet. A lélekben folytatás nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes leszek, hát ez nem fog menni egyenlőre, amíg ebben a világban élünk, de igen, mindig odaállhatok az Úr asztalához, és mindig megtapasztalhatom, hogy ez a kegyelem, amellyel Isten körülvesz bennünket, ez már megtörtént, már elvégezte az én megváltásomat. Lélekben folytatni azt jelenti, hogy ráfigyelni. Azt jelenti, hogy lelki közösségben lenni. És bármilyen nehéz is ezt így elképzelni, de nem csak azt jelenti, hogy Istennel, hanem egymással is. Egyébként az első, illetve hát az első, hát az utolsó vacsorán, ugye amikor Jézus az úrvacsorát szerzi, akkor se egyedül vannak a tanítványok. Akkor se az történik, hogy menjetek haza, és mindenki magának azt a páska vacsorát, és közben gondoljatok rám. Nem. Együtt vannak. És mi is, amikor úrvacsorázunk, akkor együtt vagyunk. Még akkor is, amikor, hát volt ez a Covid, talán a idősebbek, vagy a nem annyira fiatalok még emlékeznek rá, 4-5 évvel ezelőtt, hogy akkor úgy tudtunk úrvacsorázni, hogy itt álltam a úrasztalánál, és aki pedig otthon volt, és követte a közvetítést, az otthon tudott úrvacsorázni, de mi akkor is, lelki dologban, lélekben együtt voltunk az Úrral, és együtt voltunk egymással is. Nem külön-külön, látszólag külön-külön, de lélek által mégis együtt voltunk. És ezt erre hív bennünket az Úr, hogy így folytassuk. Mindegy, hogy most úgy folytatjuk, hogy a konfirmációval folytatjuk, mindegy, hogy úgy folytatjuk, hogy már régen konfirmáltunk, mindegy, hogy esetleg most jöttünk rá felnőttként arra, hogy hú, ez a konfirmáció kimaradt, de az Isten akarja velem a kapcsolatot, elhatározom, hogy akkor elindulok ezen az úton, mindegy, hogy hogyan is van az életemben, mindenképpen arra hív, hogy vele legyünk közösségben, hogy lélekben folytassuk, hiszen lélekben tudunk találkozni vele. Isten különlegesnek teremtette az embert. Különlegesnek teremtette, mert arra teremtett bennünket, hogy vele kapcsolatban legyünk, hogy vele közösségben legyünk. Biztos ismerős a teremtés történetből, hogy akkor, amikor megformálja az embert a föld porából, tehát abból az anyagból, ami ebben a világban van, mindannyian ebből vagyunk, akkor az élet leheletét adja. Csak az embernél mondja el ezt. Csak az embernél mondja el ezt a Szentírás. Igen, tudom, itt az ember a férfit jelenti, de a nő meg szerint a történet szerint testéből való test, csontjából való csont, tehát hogy ugyanez a kategória érvényes. Kicsit más az iránya, a hangsúlya ennek a igének, vagy más hangsúlya is van, de ebben is igaz, hogy mindannyian így lehetünk Isten gyermekei. Erre hívott el minket, hogy vele közösségben legyünk. És ezt a közösséget rontotta meg az Istennel való közösséget a bűn. A bűn, amikor az ember nemet mondott az Istenre. Amikor megengedte nekünk, hogy önként lehessünk az övéi. És ennek a helyreállítása, ennek a helyreállítása, a bűnnek, az Istentől való elfordulásnak a helyreállítása Jézus Krisztusban történt meg. Jézus Krisztusban történt meg, aki önmagát adta értünk, hogy mi ennek a bűnnek a következményei nélkül élhessünk. És ez az evangélium, lehetünk Isten gyermekei. Lehetünk vele közösségben. És ez a közösség lélek által történik meg. És hogyha nem lélek által folytatjuk, hanem testben, akkor nem az Isten akarata szerint, akkor nem az ő dicsősége szerint, akkor nem vele való közösségben, nem a tőle való függésben és a ráfigyelésben, hanem akkor emberi módon, akkor olyan módon, ami helyette van, mert mindig van valami helyette, kedves testvérek. Én azt látom, hogy ebben a korban, különösen is, hát mondjuk így a kortársaim között sokan keresnek valamit. Keresnek valami olyat, amiben többet láthatnának, mint ami emberileg látható. Úgy mondják ezt ma, hogy spirituális, nem szeretem ezt a kifejezést igazából ebből a szempontból, tehát keresnek valamit, néha ezt a keleti vallásokban, hát leggyakrabban ott, vagy a pogány vallásokban, vagy valami fajta világ megváltó filozófiában, ugye a világ megváltás az el van végezve Krisztus által, nincs szükség világ megváltó filozófiára, világ megváltó filozófiában találják meg, általában jó drágán lehet ezt megvenni, a kegyelem az ingyen van, csak mondom, a kegyelem az ingyen van, talán azért nem kell annyira az embereknek, mert úgy gondolják, hogy ingyen van, valakitől hallottam, és nagyon igaz, hogy az ingyen kegyelem nem olcsó kegyelem. Tehát nem olcsó kegyelem az, hogy Isten azt mondta, hogy nektek, noha bűnösök vagytok, mégis Krisztus után, Krisztusban örök életetek van, azért van ingyen, mert nem tudjuk megfizetni. Mert nem tudunk olyan jók lenni, hogy megfeleljünk az Isten elvárásának. Szóval, hogy valamit keresnek az emberek, valamit találni akarnak, és ezért hajlandók nagy pénzeket fizetni. Hetente vannak ilyen mindenféle összegyülekezések és hasonlók, amikbe valami spirituális élményt ígérnek az embereknek. Nyilván ez is egy üzlet, mi nem ezt ígérjük. Mi azt ígérjük, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, annak örök élete van. Mi azt ígérjük, és nem azért ígérjük, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez így van, hanem azért, mert az evangélium nem emberektől származik. Az evangélium nem egy emberi dolog, egy emberi találmány. Az evangélium nem arról szól, hogy hát találunk valami utat az Istenhez, aztán majd csak valami lesz belőle. Az evangélium arról szól, hogy az Isten emberré lett, eljött közénk, és meghívott bennünket, hogy vele közösségben legyünk. Erre a közösségre hív bennünket az Isten most is, hogy így folytassuk a vele való közösségben, ahogy ő elkezdte, mindannyian. És hogy ne térjünk el ettől, ne legyünk esztelenek. Nagyon érdekes, csak így utólag, végére. Azt mondja, hogy esztelen galaták. Itt meg azt mondja, ennyire esztelenek vagytok. Tehát Pál szerint, hogyha valaki racionálisan gondolkodik, akkor az hívő, az Krisztus hívő. És aki nem racionálisan gondolkodik, aki esztelenül, az mindenféle mást követ. Hát ne legyetek esztelenek, ne legyünk esztelenek, hanem fogadjuk el az Urat, kövessük őt, ragaszkodjunk hozzá. Hiszen ő azért munkálkodott az életünkben, hogy mi meghalljuk őt, és megértsük, és tudjuk követni, és velünk akar lenni a világ végezetéig. Kereszteléskor hangzik el, én veletek vagyok minden napom a világ végezetéig. És ez úgy hangzik el, hogy közben Jézus búcsúzik, ugye ez a mennybe menetel ünnepe, de elküldte a Szent Lelkét, hogy lélekben folytassuk az életünket, és hogy már ebben a világban most az övéi legyünk, abban a reménységben, hogyha most az övéi vagyunk, ha most elfogadtuk őt, ő is elfogadott bennünket, és az örök életet nekünk adta, mindig az övéi maradunk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára énekléssel. A 370. dicséret harmadik versét énekeljük. A 370. dicséret harmadik verse így kezdődik: Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk. A Szentléleknek az egyik elnevezése a vigasztaló, itt arról van szó. Ó, mi édes vigasztalunk. helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te titkaidért, hálát adunk azért, hogy a te tervedben ott volt a mi életünk, és nem csak az, hogy megszületünk, hogy leszünk, hogy gondoskodsz rólunk, hanem ott volt a te tervedben az is, hogy velünk közösségre akarsz lépni. Titkos, csodálatos, követhetetlen, érthetetlen mindaz, ahogyan mindezt véghez vitted. Hogy tudtál megszólítani, tudtál bátorítani, hogy adtál körénk olyan embereket, akik rólad beszéltek, akiknek fontos volt az életükben a hozzád tartozás, és az, hogy téged dicsőítsenek. Urunk, olyan kegyelmes Isten vagy, látjuk, hogy ők sem voltak tökéletesek, de mégis tudtak rád mutatni. Kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy a hívő életünkben mi is olyanok legyünk, akik eszközeiddé válhatunk mások számára, hogy téged megismerjenek. Urunk Istenünk, légy segítségül, hogy tanuljunk szólni rólad, merjünk beszélni rólad, arról, hogy hozzád tartozunk, és hogy te 2000 éve pont miattunk jöttél el, és mindazokért, akiket kiválasztottál, hogy gyermekeid legyenek. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk szeretetedet, és hogy mindig emlékeztél ránk, és sohasem feledkeztél meg rólunk. Köszönjük, hogy azt az ígéretet, amit a szülők tettek a kereszteléskor, azt nem csak az ő imádságaik meghallgatásaként, hanem a gyermekeink döntéseként is beteljesíthetik. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma együtt ünnepelhetünk, olyan jó tudni, érezni, tapasztalni a Szentléleknek a munkálkodását. Kérünk, hogy munkálkodj a mi életünkben. Segíts a mindennapokban, a küzdelmekben. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk nem csak konfirmandusainkat, az ő életüket, családjukat, szeretteiket, nagyszüleiket és mindazokat, akik értük imádkoztak és szeretettel fordulnak hozzád, hanem egész gyülekezetünket. Különösen és Urunk Istenünk, imádkozunk a betegeinkért. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzájuk, és a te szereteteddel őrizd meg őket. Imádkozunk, Urunk Istenünk, ezen a napon mindazokért, akik nehézségek között vannak, akiknek nincsen békesség az életében. Légy segítségül, hogy a te békességed erősödjön meg mindannyiunkban. És imádkozunk a békéért, könyörgünk azért, hogy kegyelmeddel tartsad meg a te népedet, és hogy végezd el, hogy ebben a világban, különösen is itt a szomszédos országban béke lehessen. Imádkozunk minden háborúságot szenvedőért, de különösen is könyörgünk, Urunk Istenünk, kárpátaljai magyarokért. Így hozzuk eléd az előttünk levő ünnepet, hogy te készíts bennünket és készíts másokat, és imádkozunk felnőtt konfirmandusaink bizonyságtételeért, és köszönjük neked hitoktatóinknak a szolgálatát, amivel rólad mutatnak, amivel rólad beszélnek, és példát mutatnak a te szeretetedről, és minden tanítóért és pedagógusért is, Úrunk, hálát adunk, akik végzik azt a munkát, hogy az emberek, a gyermekek egyre inkább, és a fiatalok téged megismerjenek, hogy téged megismerjenek, és hogy előre jussanak a tudásban is. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy áldásodat kiterjeszted ránk, és megtartasz bennünket. Így kérünk, hogy áld meg mindannyiunk életét a Jézus Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat a konfirmációra, a bibliákra kapott adományokat. Összesen 205 ezer forint adomány gyűlt össze erre a célra, ami egyébként nagyjából fedezi is ezeket a kiadásokat. Köszönjük ezeket a támogatásokat. Ha már az adakozásnál tartunk, szeretettel hirdetem, hogy van lehetőségünk adakozni még, nem csak a vasárnapi persejben, hanem azon kívül már most is érezzük, hogy melegszik a hőmérséklet, de arra számítunk, hogy nyáron még melegebb lesz, legalábbis az eddigi tapasztalatokból, és a presbitérium úgy határozott, hogy egy kicsit enyhítenénk ezt a forróságot, és klímákat szereltünk fel, egyébként akinek nem tűnt fel ott abba az irányba, már láthatóak a benti részek. Ennek a beruházásnak az értéke 2 millió forint. Aki tud hozzájárulni, az a szokásos módon iratmissziós asztalnál átutalással teheti meg. Köszönjük az adományokat. A záró énekünk 434. dicséret, mind a négy verse. 434. dicséret első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.